véget ér a mellébeszélés, bele kell vágnunk a tananyag legvastagabb részébe, ami a legtöbb problémát szokta okozni. Ez a bizonyos kapacitás számítás, amely, ha megfigyelik, és szeretném erre fölhívni a figyelmüket, sok kicsi, apró építőkockából rakódik össze. Látni fogják, hogy önmagukban nagyon egyszerű kis képletecskékkel dolgozunk, de amikor ezekből a téglákból az egész épület fölépül, akkor már nehezen átlátható. Tény és való. Tehát vannak olyan kivételek, szabályok, feltételek, egyebek, amelyek miatt úgy önmagában meglehetősen bonyolultnak tűnik a dolog. Tehát ha figyelemmel kísérik azt, hogy hogy építjük mi föl ezt a házat, akkor ez nagyban megkönnyíti az önök dolgát. Az első, amit mindjárt említenem kell, az időalapok kérdése. Minden kapacitás számítás és tulajdonképpen mindenféle tervezés az időhorizontok kijelölésével kezdődik. Ez nem egyszerű számítás sorozat lesz, majd látni fogják. Pontosabban, hogyha a gyakorlati igényeket akarjuk majd egyre jobban megközelíteni, akkor látják, hogy sok mindent figyelembe kell venni, és eléggé aprólékos számításokba kell esetenként belemenni. Az a helyzet tehát, hogy minden számításunk, elsősorban ugye kapacitás számításunk, idő alap számítással kezdődik. Ha ezt az idő alapot elszúrjuk a számítással, akkor már az összes többi rossz lesz természetesen. Arra kérem önöket, hogy próbáljanak mérnökösen, ha szabad mondanom, technokratice gondolkodni, hogy nevezetesen mindent, amit mi kiszámítunk, bárhol, nem itt, most is csak ebben a tantárban, bizonyos határok között érvényes. Ezek a határok most időre vetítve fognak itt megjelenni, és azt mondjuk, hogy ettől eddig igaz, amit mi kiszámoltunk. Ez nagyon lényeges, hiszen látni fogják, egy csomó olyan tényező van a buliban, ami változik és változhat. Ennek megfelelőképpen ezt majd a számításokkal persze ugye, követni kell valamilyen módon. Négyféle időalappal fogunk foglalkozni. Azt mondja, tetszenek itt látni, naptári, hasznos, munkarendszerinti és produktív időalap. Négy különböző méret, négy különböző időhorizont, és ezzel sok bajunk lesz. Hát ezt nem biztatásképpen mondom, de így van. És végül, amit az elején tessenek megjegyezni, mert a szemléletük csiszolásához ez hozzátartozik, hogy ezek az általunk most hamarosan definiálandó időalapok a gépekre vonatkoznak, tehát a termelő berendezésekre vonatkoznak, nem az emberre. Az ember az más, hát a munkaerő más. Például ugye a gép nem megy szabadságra, ugye? Tehát a munkaerőnek más az időalapja, meg a gép nem sztrájkol, meg ide, most nem ide tartozik. Tehát úgy tessenek felfogni, és arra tessenek mindig koncentrálni, hogy ezek a számítások a gépekre, termelő berendezésekre vonatkoznak. Hát csapjunk akkor a közepébe, és nézzük mindjárt ezt a naptári időalapot, amely jel kapcsolatban tulajdonképpen nem lehetne elvileg probléma, mert minden bele tartozik, ami a naptárban van. A szombat, a vasárnap, az ünnep, a karácsony, a május egy és így tovább. Mindaz, ami a naptárban benne van, bele tartozik. gyakori hiba, hogy gyorsan átugorván a számítás első lépését, például a szabad szombat vasárnapot kihúzzák a naptárból. Hol ott? Sőt, hol itt? Benne van. Tehát a naptári idealapban minden benne van, ezt tessenek megjegyezni, tehát a teljes időtáv minden eleme. A klasszikus képlet, amit itt tetszenek látni, idő alapjainkat nagy T-vel jelöljük, és az indexben, ugye utalunk arra szintén nagybetűvel, hogy melyik időalapról van szó, tehát a T-indexen az a naptár időalap. Ha megnézik ezt az összefüggést, akkor a következő dolgokat látják, ez az N-index N, ez a vizsgált időszak naptári napjainak teljes száma tehát, tehát ami minden, ami benne van a naptárban. Ez a K-index H, ha meg lenne a nyilam, megmutatnám, itt van, K-index H, homogén gépcsoportban lévő gépek száma, mert hát nem csak egy gépre számítjuk ki adott esetben ugye a kapacitást, tehát homogén gépek csoportban lévő gépek száma. Felhívnám a figyelmet a zárójeles megjegyzésre, hogy egy homogén gépcsoportba nem csak teljesen azonos paraméterrel rendelkező gépek sorolhatók, hanem a hasonló paraméter, ugye? Tehát a lényeg az, hogy egymással gazdaságosan helyettesíthető gépeket vonjunk össze. Nyilván van a paramétereknek egy szórása. Mit tudom én, fordulatszámban, csúcs távolság, csúcs magasság, csak hogy most ugye esztergálban beszéljünk. Egy szórás, egy tolig érték, amire azt mondjuk, hogy gazdaságosan helyettesíthető. Igen? Szoktam emlegetni, hogy az óratengely esztergát és a vasúti kerékpár karusszel esztergáját nyilván nem fogjuk összevenni egy homogén gépcsoportba, mert igen, távol esik a paraméterük. De a hasonló paraméterű gépek összevonható. Világos ugye, hogy ez a 24, ez ugye olyan magyarázatot nem igényel, nyilván ezzel visszük be az órát a dologba, és így adódik az időalapoknak az a klasszikus, rég ismert, jó szocreál dimenziója a gépóra. De? És ha ez a dimenzió az önök szeme előtt lebeg, akkor sohasem fogják elfelejteni, hogy az időalapok nagysága függ a gépek számától. Ha két gépen van, kétszer annyi dolgozhatok, mintha egy gépen van. Kétszer annyi ideig. Tulajdonképpen az egyik is dolgozik 8 órát, a második is dolgozik 8 órát, zusammen, kétszer annyi időt dolgoztunk. Tehát az idő alapokban a gépek számát mindig figyelembe kell venni. Ez az első nagy döbbenet talán. A következővel, ezzel a hasznos időalappal lesz a legtöbb bajunk, mint látni fogják. Ővele nehéz boldogulni. Tessék megjegyezni, ugye, hogy itt a naptári időalapnak egy részéről van szó, tehát kisebb nála, és azt mondjuk, hogy a gazdaságosan megengedhető max terhelés ideje. Hát ezt egy kicsit meg kell csócsálni. Mit jelent ez a gazdaságosan megengedő max terhelés? Tehát ugye a hasznos időalap a naptári időalapnak az a része, tehát kisebb nála nyilván, amely alatt a termelő berendezés ezzel a gazd meg max terheléssel üzemeltethető. Mielőtt legörgetném a képetet, nyilván ki tudják találni, hogy mi van ott, mi lesz az, amivel kevesebb, rövidebb ez az időalap a naptárinál. Két jelzőt kell itt megbeszélnünk, a gazdaságosat és a maxot. De? Mit jelent a gazdaságos üzemeltetés? A gazdaságos üzemeltetés azt jelenti, nem hagyjuk idő előtt tönkre menni. Időközben, munkaközben megállunk, körülnézünk, kicsit simogatjuk, ápolgatjuk a masinát, egy kis javítás, egy kis karbantartás. Biztosan tanulták már ezzel kapcsolatos javítás, karbantartás, a kártgörbe, meg fűrészgörbe, meg egyebek, amik ezzel összefüggnek. Tehát az élettartam nagy arányú növekedését tudjuk ezzel elérni. Mert ha azt mondjuk, hogy itt valamilyen paraméter, mit tudom én, Q, mondjuk, ami a gép teljesítőképes, valahogy szemlélteti, és itt az idő, ugye? Ha a nulladik időpontban megveszük a gépet újonnan, akkor ez a paraméter jellemző. Ha gazdaságtalanul maximálisan használjuk, akkor mit csinálunk? Megnyomjuk a zöld gombot, és hagyjuk pörögni addig, amíg szét nem esik. Ugye? És akkor valahol itt szétesik a masina. Na most a gazdaságos max terhelés azt jelenti, hogy egy kicsit használjuk, aztán följavítjuk, aztán használjuk, aztán följavítjuk, aztán használjuk, följavítjuk, és így tovább. De a klasszikus fűrész görbe, és a diagram végére el se akar nekem romlani. Tehát arról van szó, hogy javítással, karbantartással, sőt, milyen javítás, milyen karbantartás, az a jó szociál jelző, milyen legyen a javítás és a karbantartás. Tervszerű és megelőző, ugye TMK, ugye? Nem akkor visszük a szervizbe az autót, amikor már csak kosárba lehet. Ugye? Tehát tervszerű és megelőző karbantartást hajtunk végre. Na de mit jelent a max terhelés? A max terhelés azt jelenti, hogy bátran kihasználjuk a gép paramétereit. Nem azért veszünk otthonra 5 tonnás darut, mert csak másfél tonnás terheket akarunk emelni, és az 5 tonnás daru akkor később fog elhasználódni. Ez egy marhaság. 5 tonnás darut akkor vegyünk, ha 5 tonna terhet akarunk emelni. Ugye? Porsét akkor vegyünk, ha Németországban mehetünk 250-nel. Itt is vehetünk, de akkor nagyon hamar jön a fa. Ugye? Tehát kihasználjuk a paramétereit, csak időnként megszakítjuk a működést. Ja? A gépipari darabáru gyártásban, a forgácsolásban vannak ökölszabályok. Például az egyik ökölszabály azt mondja, hogy az a gazdaság, a megengedett max terhelés egy másik megközelítésben 3 hónapi üzemeltetés után nem okoz olyan maradandó elváltozást, ami a gép életét befolyásolja. Tehát 3 hónap üzem után nem okoz maradandó elváltozást a gépe. Na mindegy, nem is az a lényeg, tehát időnként megszakítjuk az üzemelést azért, hogy tervszerűen és megelőzőleg karbantartást hajtsunk végre, a célból, hogy a gépünk élettartamát megnöveljük. Ugyanakkor kihasználjuk azonban mindazt, amit a gép nyúl. Tehát a hasznos időalapot úgy kapjuk meg, hogy a naptári időalapból levonjuk ezt a bizonyos TJ-vel jelzett javítási, karbantartási időt, tessenek még azt is beleérteni, hogy ebben benne vannak szükség esetén a biztonsági vizsgálatok tevékenységének idei is, ha szükség van rá. Tehát olyan technikák esetén, ahol pukkanás veszély van, ugye, kazánok, egyebek, ott bizonyos biztonsági vizsgálatokat is el kell végezni. Tehát látjuk, hogy a hasznos időalap ezzel a javítási karbantartási idővel rövidebb, mint a naptár időalap. Nézzük ezt meg közelebbről. Felszeretném hívni a figyelmet arra, ami ott még alul meg van jegyezve, hogy milyen körülmények között tételezzük mi fel ezt a javítás karbantartást. Ahhoz, hogy ezek a megjegyzések érthetők legyenek, jegyezzék meg maguknak, hogy a hasznos időalapot megfogalmazhatjuk úgy, mint adott naptári időalapon belül munkára fordítható leghosszabb idő. Tehát egy adott kereten belül, egy adott naptáron belül a munkára fordítható leghosszabb idő. Ha ennél többet dolgozunk, megsértjük ezt a Gottlieb-Baxter követelményét. Tehát adva van egy naptári időalap, egy időkeret, azt szeretnénk, hogy ebből a leghosszabb időt tudjuk munkával tölteni. Tehát ha amit levonunk belőle, az legyen a legkisebb. Mikor lesz ez a legkisebb? Hogyha ezeket a tevékenységeket, amelyeket itt a tényében összevontunk, úgynevezett élenjáró módszerekkel végezzük, ugye? Tehát élenjáró módszerekkel, ami ugye egy nagyon furcsán hangzó régi jó szocreál kifejezés, de írhatjuk azt is, hogy legjobb, és akkor a dolog el van intézve. De ez nekem nagyon tetszik, nem azért, mert egy párúj bolsevik vagyok, hanem mert szerintem tökéletesen kifejezi azt, amiről szó van. Végezzük a lehető legjobban és a lehető legrövidebb idő alatt el ezeket a javítási, karbantartási időket, vagy munkákat azért, hogy az adott naptárból minél több időnk maradjon a munka végzésre. Tehát ezt jelenti ez az élenjáró módszer. De van ott még egy rejtelmes dolog, ez a folytonos üzem. Azért időzök ezzel ennyit, mert itt lehet a legtöbb hibát véteni a számítások során, és ezt a lehetőséget gondolom önök is ki fogják használni, mint elődeik az elmúlt évtizedekben szintén. Folytonos üzem. Gondoljanak megint arra, hogy egy adott naptárból a legtöbb időt akarjuk munkával tölteni, akkor hogyan dolgozunk állandóan? A folytonos üzem azt jelenti, hogy megszakítás nélkül dolgozunk. A folytonos üzem, parasztosan mondhatjuk azt, és mi így is fogjuk értelmezni a számítások egyszerű elvégezhetőség érdekében, hogy három műszak. Tehát három műszakban dolgozunk, ezt a három műszakos termelést fogjuk folytonos üzemnek nevezni, megjegyezve, hogy nem feltétlenül mindig fedi egymást ez a két fogalom. A folytonos üzem az teljesen korrekt, megszakítás nélkül dolgozunk, mint az erőművek, mint az egészségügy, mint a közlekedés bizonyos szakaszai, áruszállítás ugye általában, és így tovább. Ugye? Ez meglehetősen ritka, tehát mondjuk a termékellátásnál ez ma már ritka, régebben sokkal inkább volt, amikor a maihoz képest kevésbé korszerű technológiák a szükségleteket sokkal hosszabb idő alatt tudták, tehát szükségletek megfelelő mennyiséget hosszabb idő alatt tudták ellátani. De ma is van egyébként folytonos üzem. Miért szeretném egy picit ketté választani azért a folytonost és a három műszakot? Mert van ma de facto Magyarországon olyan három műszakban dolgozó üzem, ahol van szabad szombat vasárnap. Ez három műszak, de nem folytonos. A folytonosnál nincs munkaszüneti nap, tessék megjegyezni. Tehát a klasszikus értelemben vett folytonos üzemű termelésnél nincs munkaszüneti nap. Hát jó néznénk ki, ha vasárnap nem égne a villany otthon, ugye? Tehát nincs, folytonos üzemnél nincs munkaszüneti nap. Tehát a TJ-t egyrészt úgy számítjuk ki, hogy a legjobb, lehető legjobb módszereket vesszük figyelembe, másrészt pedig három műszakos termelést tételezünk fel, és ezt mi azonosnak fogjuk venni a folytonos üzemmel, ezeket az előbb említett specialitásokat nem vévén figyelembe. Mit jelent ez az élen járó módszer? Nézzük meg, hogy mit jelent. Azt jelenti, hogy 5 dolgot a legjobban csinálunk. Ezt mondhatnánk ugye az 5 legjobbnak, de nem így szoktuk nevezni. Ugye? Oda koncentráljuk a javításba a legjobb erőforrásokat, a célból, hogy minél hamarabb végezzünk. Tehát a javítóknak, karbantartóknak adjuk a legjobb anyagot, a legjobb szerszámot, a legügyesebb embereket tesszük oda, a legjobb munkamódszerekkel dolgoznak, legjobban megszervezzük a munkájukat, hogy itt ne lehessen semmiféle probléma. Klasszikus példa a kohó. A kohót egyszer begyújtják, és folytonos üzemben üzemel. Nem lehet délután 4-kor eloltani, és másnap reggel 6-kor meggyújtani, mert az úgy nem fog menni. Tehát begyújtjuk a kohót, nyomjuk bele a nyers vasat, nem nyom, vagy mit, mindegy. Tehát amit kell alul, meg jön ki az olvasztott vas. Ugye? És megy 2 évig, éjjel-nappal. Akkor a kohót javítani, karbantartani kell. Ha leáll 2 hónapra mondjuk, ugye, szétszedik az egészet, kicserélik a sabot, béléseket, ezt a stamat, amit kell. Világos, hogy komoly pénz van amögött, hogy mennyi idő alatt végzünk. Megint nem mondanék más, tessék bekapcsolni bármikor gyakorlatilag a National Geographicot, és egy órán belül elkaptak egy olyan filmet, ahol azt látják, hogy például javítók, karbantartók marhára igyekeznek, mert telik az idő, késésben vagyunk, meg kell csinálni, ugye, tessenek megnyugodni, mindig megcsinálják, mert ez amerikai film, muszáj, hogy happy end legyen, mert különben elvesztik az önbizalmukat. De, benne van, ez pénz, ugye? Tehát nem mindegy, hogy mennyi idő alatt újítjuk fel a kohót, vagy bármit. Tehát akkor oda koncentráljuk a legjobb embereket, a legjobb szerszámmal, a legjobb anyaggal, a legjobb módszer, mindent a kezük alá adunk, megszervezzük a dolgot, azért, hogy a legrövidebb idő alatt végezzenek. Aztán újra gyújtjuk a kohót, és megint megy 2 évig. De? Tehát az a lényeg, hogy a lehető legjobb eszközökkel, módszerekkel, technikával végezzük ezt a javítást, hogy minél rövidebb idő alatt végezzünk. Tessenek vigyázni ezekre a legjobbakra, mert ez a legjobb, ugye, ez mindig egy helyi csúcsot jelent, olyan körülmények között a legjobb, ahol éppen vizsgálódunk, tehát a relatív fogalom. Ne hasonlítsunk össze egy hazai céget, egy amerikaival mondjuk, ugye, hanem az amerikaiat a saját környezetében vizsgáljuk, a magyart is a saját környezetében vizsgáljuk, a rendelkezésre álló legjobb anyag, a rendelkezésre álló legjobb szerszám, a rendelkezésre álló legjobb munkaerő, és így tovább. Tehát azt kell használnunk, ami van, abból főzünk, ugye, amink van, de ott a hozzáférhető legjobbat, tehát az erőforrások koncentrálása révén legjobbat próbáljuk alkalmazni. Na, ideje lesz tovább menni a hasznos időalapról, mert nő a homályig, azt tetszenek érezni. Majd, amikor a számpéldákat elkezdjük, akkor látni fogják konkrét számokba kapaszkodva, számokkal lekövetve a dolgokat, remélhetőleg világosabb lesz az egész. Na, nézzünk egy következő kedves időalapot, a munkarend szerinti időalap. Ezzel megint nem szabad majd, hogy bajunk legyen, mert egyszerűen számítható. Ez a definíció, amit itt tetszenek látni, ez nem túl sokat mutat, mert hát annyit dolgozunk, amennyit kell. Hát most ezzel ugye nem lehet nyulat lőni. Hogy mennyi az annyi, az tulajdonképpen különböző munkaszerződések rögzítik. Ugye? Hány műszakot kell dolgozni egy műszakban, hány órát kell dolgozni, és így tovább. Tehát az, hogy az elfogadott munkarend, hát ez bizonyos munkaszerződésekben nyilvánul meg. Hogy számolunk vele? Arra tessenek vigyázni, hogy a naptári idő alapból vonjuk le az összes kiesőt. Amikor egy szép sorjában egy feladat keretében számoljuk az időalapokat, gyakori hiba, hogy kiszámítjuk a naptárit, aztán a hasznos, aztán a hasznosból vonjuk le az összes kiesőt. Nem, tessenek vigyázni, a naptáriból kell az összes kieső időt levonni, azért, hogy eljussunk az úgynevezett munkarend szerinti időalaphoz. Mi van ebben az összes kiesőben? Ugye? Összes kieső idő, ez a TÖK, összes kieső idő. Benne vannak a munkaszüneti napok. Benne vannak a nem használt műszakok. Ugye? Tehát ha egy műszakos a termelés, akkor naponta kiesik két műszak. A munkaszüneti napokon kiesik három műszak. Ugye? Tehát arra tessenek nagyon vigyázni, hogy a naptári időalapból kell visszaszámítani, különben borul az egész. Erre fogunk majd csalafinta példákat megnézni. Valami miatt földobta a talpát a telefonon, nem tudom, mit csinál, nem baj. Nem akarok telefonálni, csak az időt nézem. Na, nézzük a negyediket. Tehát azra tessék majd gondolni, hogy ez megint, tehát két olyan időalap, amit nem lehet elszúrni a naptári meg a munkarend szerint, mert számoknál mindjárt fogják látni. Nézzük a következőt, a produktív időalap, ami viszont már a munkarend szerintinek a része. És ez az az idő, amikor tényleges munkavégzés történik. Effektíve dolgozunk, pörög a gép, és sokszor az alkotó sem pihen közben. Tehát az abszolút tényleges munkavégzésről van szó. Adott esetben ez egy naptári időszakon belül igen kicsi töredék idő lehet. Gondoljanak olyan esetre, hogy egy műszakos termelés, mondjuk a 8 órás műszakból egy a 6-6 és fél órát dolgozunk, hát ha azt már a egy nap 24 órájához viszonyítjuk, ugye csupán 25%. És akkor még vannak munkaszünetapok és így tovább. Tehát kiderül, hogy tulajdonképpen a naptár időlapnak sokszor igen picurka részét fordítjuk tényleges munkavégzésre. Más tészta, hogy ehhez azért sok minden más is kell, hogy ténylegesen tudjunk dolgozni, de azért ez általában egy megdöbbentő adat szokott lenni. Tehát a produktív időalapot a munkarend szerinti időalapból kapjuk, mégpedig úgy, hogy levonjuk az úgynevezett munkarenden belüli vesztességeket. Ismét fölhívnám a figyelmüket a jelölésre, ne sikkadjon el, ugye, hogy nagy T az időalap, és nagy betű a rövidítés azon belül az indexben, hogy miről van szó. Hát, hogy ezt a TV-t, ezt most kicsire vagy nagyjal ír, az a tök mindegy. Itt én ezt nem sem tudom hasonlítani, hogy ez most melyik, ez lehet kicsi, és ennek nincs jelentősége. De nézzük meg, hogy mit jelent. Munkarenden belüli veszteségidők. Elsősorban szervezési problémákból adódó veszteség. És ez a V betű, ez hívja föl a figyelmet a szervezési problémákból adódó legkeményebb veszteségre, a várakozásra. Ebből a V betűből tehát sejtüljön föl szívük mélyéről, hogy ez várakozási idő, leginkább várakozási idő, A várakozás az nem tervezett állás, tehát azért állunk, mert nem tudunk dolgozni. Dolgoznánk, de nem tudunk valami miatt. Nincs anyag, nincs gép, nincs utasítás, valami hiányzik, nem jött össze. Tehát nem tudunk dolgozni, ezért várakozás van, és ez veszteség. Ugye? Tehát abból a 8 órából, a munkarend szerinti 8 órából, azt mondjuk, hogy 6-6 és fél órát dolgozunk, az nem is olyan rossz egyébként, akkor azt mondjuk, hogy dolgoznánk mi többet, csak valami miatt nem jön össze. Nem tudunk, mert hát problémák vannak, leginkább a folyamatok csatlakozásánál, műveletek csatlakozásánál várakozásra kényszerülünk, az idő megy, miközben hát nem tudunk csinálni semmi hasznosat. Na nézzük meg, hogy az említett 4 időalap milyen viszonyban van egymással. Hát először is nézzük meg, hogy mi a leggyakoribb. A leggyakoribb az az eset, ami itt az eddigiekből tulajdonképpen már látható volt, hogy naptári nagyobb hasznos, nagyobb munkarend szerinti, nagyobb produktív. Az esetek zömében ez érvényesül. Drága barátaim, én nem tudom, hogy mondjuk így filmezés közben illik-e rászólni emberek, de engem speciál zavar, nem tudom, hogy a többieket is zavar, engem zavar, hogy itt tetszenek egy kicsit alán dumálni, hát ha lehet, elkülön nagyon megköszönném. Na, tehát a tipikus reláció, ami az eddigiekből kiderülhetett, ugye ez naptári nagyobb hasznos, nagyobb munkarend szerinti, nagyobb produktív, azonban ez nem mindig van így. Nézzük meg, hogy mi lehet még. Azt tessenek megjegyezni, hogy a relációk iránya nem változhat. Tehát csak ebbe az irányba mutathat a csökkenés, vagyis csupán az fordulhat elő, hogy valahol nagyobb egyenlő jelet alkalmazunk. Tehát iránya a relációnak nem változhat meg. Nézzük meg, hogy a 3 eset közül hol fordulhat elő olyan, hogy nagyobb egyenlő. Ha az első esetet nézzük, akkor ezt rögtön ugorjuk is át. Csak olyan technológiákkal foglalkozunk, ahol a naptári idő alap nagyobb a hasznosnál, magyarul mindig van szükség javításra, karbantartásra, tehát olyan speciális technológiákkal nem foglalkozunk, mint űrtechnológia, vagy bizonyos ugye, repülési dolgok, hát nyilván nem lehet fönn megállni, azt kereket cserélni. Ugye? Tehát csak a hétköznapi technikákkal foglalkozunk, ahol viszont mindig van szükség javításra, karbantartásra, tehát az első relációt ne bántsuk. A második relációnál azonban már bejöhet alkalmasint a nagyobb egyenlő, tehát ha ezt fölírjuk, ugye ez Tn mindig nagyobb Th, nagyobb egyenlő Tmr, nagyobb Tp, majd meglátjuk, hogy ott mi van. A hasznos időalap lehet egyenlő a munkarend szerintivel, mégpedig olyan esetekben, amikor nem értelmezhető kieső műszak. Amikor azt mondjuk, hogy állandóan dolgozunk, és csak javítás karbantartásra állunk meg. Állandóan dolgozunk, mert az előbb említetteknek megfelelőképpen folytonos üzemről van szó, például kohó, például energia, például közlekedés, folytonos üzem, tehát ez az egyenlőség akkor él, ha úgynevezett folytonos üzemről van szó, folytonos üzem, azaz éjjel-nappal dolgozunk, azaz a mi leegyszerűsített világunkban ez három műszakos termelést fog jelenteni. Folytonos üzem esetén nem értelmezhető az összes kieső idő, majd egy példa kapcsán ezt le is fogjuk vezetni. Tehát, ha az összes kieső idő nem értelmezhető, vagyis nulla, ugye, akkor csak a TJ az, aminek helyet kell biztosítani a naptár időalapban, akkor viszont eljutottunk a hasznos időalaphoz. Számpélda kapcsán ez majd még ennél is világosabb lesz. A másik esetben is lehetséges az egyenlőség, tehát lehet a munkarend szerinti idő alap és a produktív alap megegyező, megint csak olyan okból kifolyólag, hogy vannak technikák és technológiák, ahol a munkarenden belüli veszteség nem értelmezhető. Tehát ha a munkarenden belüli veszteség nem értelmezhető, azaz egyenlő nullával, akkor ugye a produktív és a munkarend szerinti időalap megegyezik egymással. Mikor, milyen szituációban láthatjuk azt, hogy ez a bizonyos szervezésből származó veszteség, várakozás nem értelmezhető, tulajdonképpen elvileg föl sem merül. Mi az, ami ugye a várakozásokat adja, az előbb említettem, szerszámra várunk, anyagra várunk, Godóra várunk, mindegy, mindenre várunk, ugye? Ha nem kell várni, hát ezt találta ki az öreg Fordnak az öreg galambos, az a bizonyos szalagszelű gyártás szerelés, amikor azt mondta az öreg Ford, hogy figyelj ide, Józsi, én igazán megfizetem az autószerelőimet, botrány, hogy a munkaidejük zömét azzal töltik el, hogy sétálgatnak a gyárban. Hol szerszámért mennek, hol anyagért mennek, hol ez, hol az, ahelyett, hogy a T-modellt nyomnák össze. De? És akkor a Józsi azt mondta, hogy a dolgozó maradjon a helyén, és mindent vigyünk oda a keze ügyébe. És kitalálta a szalagszerű gyártás szerelést. De? Akkor már nem értelmezhető ez a szervezési problémával való várakozás, hiszen a szervezést tökéletesen megcsináltuk, minden ott van, és csak össze kell dobnia, el kell végezni a munkát, és potyog ki a késztermék. Ja? Nos, tehát, ha ez a szalagszerű gyártás szerelés a vizsgált eset, azaz, ezt úgy nevezzük, majd erről még többször lesz szó, hogy folyamatos gyártás, folyamatos gyártás, tehát szalagszerű gyártás szerelés, folyamatos gyártás, akkor nem értelmezzük a veszteség időt, hanem azt mondjuk, tekintsük a produktívot azonosnak a munkarend szerintivel, de vigyázzunk, nem arról van szó, hogy a derék néger ott a szalag mellett a műszak 8 órájából 8 órát dolgozik. Szó sincs róla. Vannak állásidők, de ezek tervezett állások azért, hogy ne őrüljön meg. Tehát óránként, mit tudom én, 5 perc, 10 perc, ugye? Mert egyébként igen kevés ember lenne alkalmas, nem is lehet, tehát az világos, hogy ez nem megy. Ugye? Vannak olyan nagyon kemény technológiák és olyan munka fázisok, ahol például olyan rotációban dolgoznak az emberek, hogy mondjuk egy vagy két órát tölt azon az adott munkahelyen, és aznap már nem kerül oda-vissza. Az egyik legdurvább dolgot mesélem el önöknek, amit a saját szememmel láttam valamikor régen, mikor Vácott még volt fényforrás gyártás, és a tungszrám ugye az onnan származott. Egy olyan munkahely volt ez a brutális munkahely, ahol a külön ecélre felizgatott ember a fénycsövek minőségét ellenőrizte. Nagyon durva dolgon, módon, Szalagról jöttek le a fénycsövek, kesztyűs kézzel kettőt megfogott, és beillesztett egy gépbe, ami ugye lassan forgó karuszel gépbe. Beillesztett őket, megnyomott egy gombot, és az pillanatra ráadta a gyújtást. Hát tudjuk azt, hogy a neon ugye nem gyullad meg rögtön, hát a mai akkor már nem veszük észre, de hát régen azért az jó néhány másodperc volt, míg az teljesen fölgyulladt. Most ez az ember egy szemüvegen keresztül azt nézte, hogy milyen színnel lobban föl, de csak egy másodperc. Milyen színnel lobban föl, és ő abból tudta, hogy jó vagy nem jó. Ha jó volt, akkor hagyta tovább menni, forgott a gép tovább, a túloldalon valaki ezt leszette és vitte tovább. Ha nem volt jó, akkor fogta és bedobta egy maga mellett álló ilyen acéllemez konténerbe, ott az automatikusan eltört és ment vissza a sor elejére, újra feldolgozták. Na most ez, ugye ezt villám gyorsan, hát szem nem követte, hogy ezt csinálta, és ez a fényhatás, stb. Figyelni kell és itt tovább. Azt mondták ott az emberek, hogy ez egy olyan pszichikai és fizikai megterhelés jelent az embernek, hogy 2 órát lehet a gépen, és utána elküldik, leszedik, megy udvart csöprögetni, bármi, de oda már nem kerül vissza, csak holnap. Most jó néhány ilyen dolog van, kicsit hazabeszéljek a logisztikusoknál, majd ha, hát már persze vannak itt öreg logisztikusok valószínűleg, ugye, a magas raktári gépek kezelői vannak ilyen rettenetes igénybevételnek kitéve, nagyon szűk folyosón, nagyon magasan, nagyon gyorsan halad, miközben halad is, meg emelkedik is. Tehát ez a szemén keresztül az illetőknek komoly igénybevételt jelent. Például jó, ha nem szédülős az illető, aki ebből akarja a kenyerét keresni. És ott is, ha olyan a munka, hogy állandóan menni kell, akkor 2 óránként leszokták szedni az embereket a gépről, és más tevékenységet végezek. Tehát ezt azért mondom, hogy de facto nem vesszük figyelembe. Ugye? Tehát a tévét azért nem veszük figyelembe, mert az nem veszteség, igaz ugyan, hogy a produktív nem lesz azonos a munkarendszerével gyakorlatilag, de az a különbség az nem a veszteségből adódik, hanem abból, hogy hát emberek is vannak a túloldalon. Igen ám, de hát abban maradtunk, hogy mi a gépek időalapjait határozzuk meg, és nem a dolgozókét, hát többek között ez is itt visszaköszön. Na most sajnálatos módon a magyar nyelvben ez a két jelző, hogy folytonos és folyamatos, nagyon könnyen összetéveszthető. A szakmában is, nem azt mondom szakirodalomban, a szakmában, hogy kimegyünk az életbe, össze-vissza használják, tehát a szalagos, nagyon sokszor folytonosnak mondják, ez erősen helytelen, ugye? Mert a folyamatos, azt tessék meg, ez egy térbeli jelző. Tehát ez egy térbeli jelző, és azt látjuk, hogy egy térbeliséget, anyának ez a kréta, ez megint egy nagy dolog, de térbeliséget fejez ki, hogy egy szalag mentén folyamatosan áram, mint a folyó, mint a folyam, mindig ugyanabban az irányba, innen van a neve. Tehát ez egy térbeli jelző. A folytonosság az időbeli jelző. Időbeli jelző. Tehát a folytonosság azt jelenti, hogy időben megszakítatlan, a folyamatos pedig azt jelenti, hogy mindig egy irányba halad tulajdonképpen, ugye? Próbálják a két jelzőt, a két fogalmat egymástól szétválasztani, mert egyébként kavarodások adódhatnak. Na, nézzük meg ezek után, hogy a klasszikus relációkat feltételezve ezen az egyszerűségében is monumentális ábrán, mit látunk? Ez egy sávdiagram. A sávdiagramnak ez a hosszú nagy sávja, a leghosszabb ugye a naptári időalap. Hát itt egy kis anyagfolytonossági hiba van, de hát ezt tekintsék el nekünk. Tehát itt követhető a tipikus relációknak a születése. Tehát ez a nagy, ugye a legnagyobb időalapunk a naptár időalap. Ebből levonjuk a javítás karbantartást, kapjuk a hasznost. Valamilyen mértékben az arányokat próbálja visszaadni az ábra. Ugye? Tehát a javítás karbantartás élenjáró módszerekkel azért nem egy túl hosszú dolog. Tehát Tn-Tj meg van a hasznos. Tessék nézni, a munkarend szerinti időalap kiszámításához ezt az összes kiesőt szintén a naptáriból vonjuk le, majd pedig a munkarendszerintiből számítjuk vissza a produktív időalapot. Tehát ezt tessenek megjegyezni, hogy a klasszikus és leggyakrabban előforduló tipikus relációk esetén ezt látjuk. Van itt egy kotta, amit azért tüntettem fel, hogy soha ne használják, és azért említem csak, mert ha ezeket a jegyzeteket, amiket én az elején mondtam, Brzezinski féle jegyzetet előveszik, ott ez a kotta benn van, és félreérthető. Félreérthető. Tessék nézni, ez az alsó jelzetlen kotta, amit mutat. TH-TP. Ugye? Tehát TH-TP, ez az időtartam, amit ez a jelzetlen kotta mutat. TH-TP. Azt tessenek megjegyezni, hogy soha nem lehet indokunk arra, hogy a hasznos időalapból kivonjuk a produktívat. Oké? Tehát olyan képletben soha se gondolkozzanak. Ez egy rész probléma, nem akarok rá most kitérni, mert nagyon a dolgok elé vágnánk. Csak azért említem, hogyha valakinek a könyvben ez szemet szúr, akkor lépjen túl rajta. Mi ezen a kurzuson soha nem fogunk olyan szituációba keveredni, erőszak hatására sem, hogy indokunk lenne a hasznos időalapból kivonni a produktívat. Ez azért fontos, mert amikor bizonytalanul tudnak képleteket, akkor esetleg, mint lehetőség ez fölmerül, és akkor már is benn vannak az erdő mélyén. Tehát annyit tessék ebbe az ábrából megegyezni, a tipikus relációk ábrázása mellett, és azon túl, hogy ezt a jelzetlen kottával megmutatott mennyiséget ne tessenek használni. Hát kérem szépen, most veszem a bátorságot ahhoz, hogy néhány orcapirítóan egyszerű példát itt egyetemi szinten megmondom, hogy a oviból hozta a gyerek az egyiket, de nagyon megtetszett. Tehát megpróbálok néhány nagyon egyszerű példát csinálni azért, hogy egy kicsit itt a fogalmaknál könnyebben átláthatók legyenek. Hát az első példa így szól, mint egyszerek látni, ugye? Hasznos időalapot akarunk meghatározni itt az első példa, ugye röviden fölírva azt, hogy a hasznos időalapot akarunk meghatározni egy évre. Ugye? Tehát hasznos időalapot egy évre. Amikor a karbantartás élenjáró módszerekkel végezve 315 óra per év, az ehhez kapcsolódó biztonsági vizsgálatok 52 óra per év, ugyancsak élenjáró módszerekkel, mennyi lesz akkor a hasznos idő alatt? Hát nagy durranásra ne tessenek számítani az előzők után. Tehát hasznos időalapot akarunk kiszámítani úgy, hogy tulajdonképpen a TJ megvan adva, két részből áll, most itt benne van a javítás karbantartás, és benne van a biztonsági vizsgálatok ideje is. Fölhívom a figyelmet két jelzőre, ugye, hogy élenjáró óraszám van megadva karbantartásra is, és a biztonsági vizsgálatokra is. Valamint, hogy műszakonként, tehát egy műszakra eső, ugye? Tehát magyarán egy műszakos üzemet feltételező értékek vannak megadva. Hát honnan indulunk? Az alapképletből, ugye? Hasznos időalap egyelő naptáriból a javítás karbantartás ideje. Érdemes megjegyezni a naptári időalapnak ezt a klasszikus értékét, ugye? 365 nap szor 24 óra, 8760, könnyű megjegyezni, 876, tehát egy csökkenő, 8760 óra van egy évben. Mielőtt belebonyolódnánk, jegyezzék meg, hogyha semmi jelzőt nem teszünk az évhez, tehát, hogy mondjuk olimpia éve, ugye, akkor nem az, tehát akkor 365 nap. Ha nem mondjuk a februárról, hogy nem annyi, akkor 28 nap. Ha nem mondjuk a műszakról, hogy nem 8, akkor 8 óra. Tehát így veszük figyelembe. Minden ettől eltérőt külön jelezni kell. Tehát azt mondjuk, hogy egy év, 365 nap, a február, 25, meg fogják kérdezni ezerszer. Ugye? A műszak pedig 8 óra. Ha nem ennyi, akkor meg kell mondani. Tessék megnézni, kihagytuk itt a naptári idő alap számításánál az N-index, a K-index hát, ugye, nincsen gépszámmal beszorozva, mert nincs benne a példában. Ha a példában nincs meg, hogy hány gépre számol, akkor egy gépre számolunk. Egyszerűség kedvére. Tehát, ha azt akarja valaki, hogy öt gépre számoljunk, oda kell írni. Na nézzük ezt a T-jét. Azt mondtuk a téjére, hogy mindig három műszakra és mindig élenjáró módszerrel számítjuk. Már az alapadat eleve úgy volt megadva, hogy élenjáró módszer. Figyelembe véve érvényes ez a 3.15, illetve az 52. De három műszakra kell számolni, itt pedig a szövegben benne van, ugye, hogy egy műszakra vonatkoztatva. Tehát összeadjuk és megszorozzuk hárommal, menjünk túl rajta, mert tényleg ég a képem. A kettő különbsége is itt van, de hát otthon kiszámítják maguknak házi feladatként, hogy élvezhessenek valamit. A következő példa hasonlóan egyszerűen indul, és utána beviszem magukat egy kicsit a csavarba, hogy lássuk, hogy az összetettebb esetek és bizonyos finomságok hogyan jönnek föl. Nézzük meg a következő példát, ahol egy munkarend szerinti időalapot akarunk kiszámítani. Tehát a második feladatban a kérdés a munkarend szerinti időalap szintén egy évre, és szintén egy gépre, és szintén átlagos évre, de ahhoz, hogy munkarend szerinti időalapot tudjunk számolni, szükségünk van a munkaszüneti napokra. Látjuk, a munkarendet két dolog határozza meg ebben a feladatban. Az, hogy egy műszakban dolgozunk, és hogy van 58 munkaszüneti napunk. Hát ez egy régi példa, ugye, amikor még csak a vasárnap volt meg egy-két ünnep, de hát nem ez az érdekes, hanem az, hogy mi fog ebből kijönni? Elindulunk most az egyszer a definíció szerinti képletből, a célból, hogy lássuk, hogy hogyan jön ki az a bizonyos összes kieső idő, és aztán, ha rám hallgatnak, ezt a definíció szerinti képletet soha a büdös életben nem használják. Látni fogják, hogy nincsen rá szükség, sokkal egyszerűbben is tudunk számolni. Miért kezdjük mégis a definíció szerinti képlettel? Mert a definíció szerinti képlet szükségképpen olyan, hogy minden esetre jó. Ugye? Tehát ha nem az volna, nem volna definíció szerinti képlet. Hát tessék nézni, TMR, TN minusz T összes kieső. A TN-et tulajdonképpen az előbb már kiszámoltuk, az előző, csak fölírtuk még egyszer, hogy teljes legyen a képlet, 365x24. Ebből kell levonni ezt az összes kiesőt, tehát minden, ami itt a mínusz jel mögött van, ugye, ez az összes kieső. Hát talán nem is lett volna baj mondjuk zárójelbe tenni. Tehát itt minden, ugye, ami itt van, ez gyakorlatilag ugye, mínusz, mert így most furcsa lenne, nem is tudom, hogy maradt ez le, mert olyan szép kapcsoló zárójeleim vannak, csak úgy látszik, nem találtam meg, amikor kerestem. Mármint a zárójelet. Tehát ide zárójelet tessenek tenni, mert ez minden, ami itt van, az levonódik. Hát esély nézi, először is mi van itt? A munkaszüneti napokon kiesik mind a 24 óra. Igaz? Tehát a munkaszüneti napokon mind a 24 óra kiesik. Tehát 58x24. Plusz kiesik a munkanapokon, a munkanapokat úgy kapjuk meg, hogy a 365-ből levonjuk az 58-at, a munkanapokon kiesik a 2x8 óra, mert egy műszakban dolgozunk. Tessék nézni, mit csináltunk. TMR egyenlő T naptári minusz T összes kieső. Érdekel minket valami, Kiszámítottunk egy nagyot, ez nem érdekel minket, kiszámítottunk egy kicsit, ez se érdekel minket, hanem a kettő különbsége. Hol ott? Sőt, hol itt? Hát közvetlenül fölírhatjuk azt, ami minket érdekel. Közvetlenül föl tudjuk írni a munkára fordított időt. Hát tessék, mi lesz a munkára fordított idő? Munkanapok, szorozva munkanapok alatt ledolgozott órával, igaz? Hát tessék nézni. Közvetlenül, ugye, fölírható a munkarendszerint időlap, ha azt mondjuk, hogy a munkanapok számát, összes nap mínusz munkaszünet, megszorozzuk a naponta ledolgozandó órák számával, és kérem, megkapjuk ugye nyilván ugyanazt. Tehát ismétlem, ezt a tökös kifejezést azért írtuk föl, mert ez általános és mindig jó, de most látni fogják, hogy ezt a bonyolult, adott esetben ezt a kieső időt egy gyakorlati példával igen csak macerás kiszámítani, tehát ez nem egy egyszerű dolog, de nincs rá szükség. Írjuk fel közvetlenül a munkára fordított időt. Slám, itt van. Na de most eriszünk egy legyet a levesbe. A következőt gondoljuk végig. Mi van akkor, hogyha áttérünk két műszakos üzemre? Tehát hogyan változik az előbb kiszámított munkarendszerinti időalap, ha áttérünk két műszakos üzemre? Ne hagyják magukat súlyos gondolkozásba hajtolni, mert a két műszakos üzemre csak annyit tessenek végig gondolni, ha kétszer annyit dolgozunk, mint eddig elé, akkor kétszer annyit tudunk termelni, mert kétszer annyi időnk van rá. Tehát egyszerűen, parasztosan a munkanapok számát megszorozzuk a 2x8-al, a két műszak munkarendszerinti időalapjával, és nem szabad meglepődni arról, kétszer annyit kapunk. Ez azért van, mert megint csak az életünk egyszerűsítése érdekében, a számításaink egyszerűsítése érdekében azonos műszakokat tételezünk fel. A gyakorlatban majdhogy nem sosincs így, illetve ritkán. A gyakorlatban ez úgy néz ki, mondjuk még egy három műszakban dolgozó üzem esetén is, sokszor azt látjuk, hogy van a délelőtti műszak 6-tól 2-ig, ha azt mondjuk, hogy ez 100%-os terheltségű, akkor a délutáni az 42%, az éjszakai meg 16. Mert csak azok a gépek pörögnek, amelyek a legdrágábbak, minél hamarabb leírjuk őket, amire szükség van, hogy elődolgozzanak bizonyos tevékenységet, előre megcsinálják, hogy reggel, akik jönnek, tudjanak tovább dolgozni. Ugye? Nyilvánvalóan nagy gondot nem okozna nekünk így számolni munkarendszerint időlapot, mert konstansokkal be kéne szorozni, ugye? 0,6-tal, 0,8-tal, mit tudom, hogy be kéne szorozni. De nem akarjuk az életünket ezzel terhelni, túl vagyunk az általános iskolán, be tudunk szorozni 0,8-tal, hát több-kevesebb sikerrel, ugye, ezt meg tudjuk oldani. Viszont azért nem visszük be itt, ebbe a tárgyalásba, hogy egy egyszerűbb, lecsontozottabb esetben tudjuk a törvényszerűségeket megfigyelni. Tehát az a célunk ezekkel a példákkal, hogy az elméleti törvényszerűségeket egy kicsit közelebb hozzuk magunkhoz a számok segítségével. Tehát azonos műszakokat tételezünk fel az egyszerűség kedvéért. Vagyis, ha egy műszakról átérünk kettőre, akkor kétszer annyi időnk van. Oké? Na de most tessenek vigyázni, mert mi fog itt lenni, ahogy a költő kérdi, ha átérünk három műszakra? De? Tehát ugyanaz a szituáció, de három műszakot akarunk dolgozni, három műszak esetére akarjuk meghatározni a munkarend szerinti időalapot. Na de hát, nincsen, ugye folytonos üzem esetén nincsen munkaszüneti nap. Hát tulajdonképpen, ha mechanikusan gondolkodunk és nem gondoljuk azt végig, amiről már eddig szó volt, nekiesnénk és a 365-öt megszoroznánk a 3x8-szal, legnagyobb meglepetésünkre visszakapnánk a naptár időlapot. Na de naptár időlapot fehér ember nem dolgoz végig, hát hogy is? Abba maradtunk, hogy csak olyan technológiákkal foglalkozunk, ahol a TJ mindig megjelenik, azaz javításra, karbantartásra szükség van. Tehát nagyon tessenek vigyázni, amíg egy és két műszak esetén megtehetjük azt, hogy a munkanapok számát beszorozzuk a műszakok számával és az egy műszakban ledolgozandó órák számával. Három műszak esetén ezt nem tehetjük meg. Ez egy nagyon lényeges dolog. Elfelejtik a számítások során, egy hosszabb számításnál valahol a végén valami ilyesmi probléma felmerül, majd a példákban, amit a gyakorlatokon csinálunk, ez elő fog fordulni, és önfeledten szoroznak hárommal. Gyerekek, átnéztük a gyakorlati példákat, meg zárt helyt, meg mindent. Próbáltuk úgy összeállítani, hogy soha semmilyen okuk ne legyen arra ennek a tantárgynak keretében, hogy bármit hárommal megszorozzanak, acélból nehogy beleessenek ebbe a hibába. Tehát ne tessenek hárommal szorozni. És ha nagyon úgy tűnik, hogy azt kéne, valami miatt nagyon gondolják át. Hárommal nem szorzunk. Oké? Nincs olyan példánk, ahol három gép van, hogy hárommal kelljen szorozni. Legalábbis úgy próbáltuk összeállítani. Oké? Tehát ebben a tantárgyban hárommal nem szorzunk. Nézzük meg, hogy hogy van ez. Az előbb ezt már ugye körbejártuk, ugye? Hogy a munkarend szerinti idő alap, ugye TN-T összes kieső, de ha nincs összes kieső, de folytonos üzem, ugye? Akkor mi van? Akkor az van, hogy a TMR egyenlő a TH-val, ugye? Mert mindenképp a TMR egyenlő TN-nel, de le kell vonni belőle a TJ-t, ugye? És ide eljutunk ahhoz, amit az előbb már mondtam önöknek, hogy három műszak, azaz folytonos üzem esetén a munkarend szerinti időalap megegyezik a hasznossal. Azt tessenek tehát ebből megjegyezni, hogy egy és két műszakos termelés esetén a munkarend szerinti időalap számítása azért egyszerű, mert a munkanapok számát megszorozhatjuk közvetlenül a naponta ledolgozandó órák számával. Folytonos üzem esetén ezt nem tehetjük meg, hanem azt mondjuk, hogy a munkarend szerinti időalap megegyezik a hasznossal. Muszáj egy kicsit, picit még mélyebbre ásni, de aztán majd néhány hét múlva reméljük, hogy ez világos lesz. De egy icipicit azért még gondolkozzunk el ezen. Ez a három műszak, ez megfekszi az ember gyomrát. Nem csak azért, mert dolgozik annyit, hanem hogy is van ez? Hát 3x824, azt mondtuk, hogy ennyit nem lehet dolgozni. De akkor ugye nyilvánvaló, hogy három műszakos termelés esetén egy műszak hossza muszáj, hogy rövidebb legyen, mint 7 óra, vagy mint 8 óra. Ugye? Muszáj, mert az már naptári lenne. Tehát azok a bizonyos javítások, karbantartások, például a műszakos javítás, karbantartás, egy kis ellenőrzés, egy kis állítás, egy kis olajozás, ez van, nem férne bele? Tehát muszáj, hogy három műszakos termelés esetén a tényleges munkarend szerinti idő alap rövidebb legyen, egy műszakra nézve, mint 8 óra. Azért, hogy beférjen, ugye, a műszakos javítást, tehát annak helyet tudjunk keríteni a nap alatt. Anélkül, hogy még tovább ezt boncolgatnánk, csak megint csak arra hívom fel a figyelmüket, hogy bizonyos egyszerűsítéseket végzünk a számításaink érdekében, a számításaink egyszerűsítése érdekében, hogy például látni fogják, hogy a javítást, karbantartást, mint műszakonként kifejezhető időszükségletet fogjuk figyelembe venni. Látják majd a példáinkban, hogy mint a 2-3 óra, hát az baromi sok, ez nem így jelentkezik, ugye? De úgy vetítjük vissza, hogy a számításaink egyszerűbbek legyenek. A gyakorlatban hogy megy? A gyakorlatban úgy megy, hogy pörögnek a gépek szépen rendben, esetleg műszakonként egy kicsit kell vele valamit csinálni, hogy ne legyen gond, kis állítás, olajozás, ez az amaz. Aztán eljön a kis javítás ideje, amikor tudom én egy órára leáll, és akkor csinálnak vele valamit. Aztán a középjavítás, végig a nagy javítás, amikor esetleg föltépik a betonról a gépet, elviszik a TMK üzembe, és ott van egy hónapig. Aztán visszahozzák és dolgozik. De ezeket a javítási időket is ki lehet fejezni, hogy visszaosztjuk ugye, műszakonkénti időre. Megint csak a számításaink algebráját egyszerűsítjük, ugye, hogy sokkal könnyebben számolunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez az összes javítási idő per műszak kifejezhető, és van egy szám, mint pedig azt mondjuk, hogy most ennyit állt, most annyit állt, most amennyit állt, és akkor így ugye, levonogatjuk mindig az értékeket, egy marha nagy képletet kapnánk, hát több a számításnál a hiba lehetőség, ugyanoda eljutnánk, mert nincsen benne semmi kunst. Tehát a lényeg az, hogy úgy tételezzük föl, hogy műszakokra lebontva fejezzük ki ezt az időigényt, ami a téjében megjelenik, és ezzel számolunk, ezért fognak a különböző példákban nagy értékeket találni. Nos, egy rövid időre fölfüggesztjük az időlapokkal való bajlódást, csupán azért, hogy még ennél is agyafurta példákat tudjunk csinálni, ezért azonban új fogalmak bevezetését kell megtennünk, és meg kell ismerkednünk a termelési kapacitás fogalmával. Hát kérem szépen, a termelési kapacitást szépen le tudjuk írni ezzel a 4 sorral, amiből majd kiemeléseket fogunk tenni, sőt, itt ugye ez a teljesítő képesség felső határa, ez tulajdonképpen ki van vastagítva, csak nem nagyon jön elő, ugye? Tehát ez vastagon van szedve, tehát hogy a termelési kapacitás az a teljesítő képesség felső határa. Megint egy plafon, és a plafon nagyon jó, mert tudjuk, hogy ott vége van valaminek. Tehát a termelési kapacitás, amelyet ugye nagy N-nel fogunk jelölni, adott konkrét termelő berendezés teljesítő képességének a felső határa. Ez lehet persze termelőberendezés csoport, tehát több gép is lehet. Tehát a lényeg, a kapacitás az a teljesítő képesség felső határa. És utána következik 2 körülmény. Az egyik ez a Gazdag-Max terv, amiről az előbb már szó volt. A másik pedig, hogy az élen járó munkaszervezés. Hát ezt a fogalmat is óvatosan kell majd kezelni, mert most már szépen elindultunk az erdő sűrűje felé. Tehát a lényeget tessenek szem előtt tartani. Kapacitást azért számolunk, hogy a termelési rendszerünk teljesítő képességének felső határát meg tudjuk határozni. Miért van erre szükség? Mostantól kezdve nagyon jó lenne, hölgyeim és uraim, ha a gondolkodásukat valahogy a zsebükből indítanák. Próbálják elképzelni magukat abba a szituációba, hogy van otthon egy kis kócerály, 200-300 fő, ugye? És minden döntés, minden számítás a zsebükbe megy. Miért kell tudni a kapacitást? Hát mit tud az én rendszerem? Mit vállalhatok el egyáltalán? Hol koppan? Hol van az, hogy nincs tovább? Hát a kapacitás ugye benne van az élenjáró jelző, ez azt jelenti, hogy az ideális körülmények közötti teljesítőképességet jelenti. Az a maximum, ami ideális körülmények között a rendszeremből kijöhet, ennél több semmilyenképpen sem. Ezt jó tudni, ezt az értéket. Hol koppanunk? Ugye? Na nézzük meg, hogy számítjuk ki. Nagy N-nel jelöljük, és egy időalapot és egy norma jellegű mennyiséget vetünk össze. Az időalap, a hasznos időalap, ami már gyanús lehetett, ugye, mert az időalapok közül az ő definíciójában van benn ez a gazdaságosan megengedett max terhelés. Tehát itt látjuk, hogy elkezdjük használni ezt az időalapot, nevezetesen a hasznosat, és segítségével határozzuk meg a kapacitást. A darab dimenzióra felhívva a figyelmet, azt mondanám ismét, amiről már volt szó, hogy a számításaink egyszerűsége véget, gépipari darabáru gyártásból vesszük a példákat, mert a dimenziók egyszerűbb. Egyszerűbbek, mint a közlekedésben vagy bárhol. Tehát a hasznos időalapunknak a dimenziója gépóra, ugye a normánknak, a kapacitás teljesítmény normának a dimenziója darab per óra, az időnormának pedig óra per darab. Itt álljunk meg egy pillanatra, mert szegletkőhöz érkeztünk. Ha ezt nem tetszenek beégetni a memóba, és megfelelő helyén kezelni a dolgot, akkor rengeteg tévesztésről lesz szó. Tessék nézni. Miről tanultunk eddig? Haladó átlag norma. Erről volt szó eddig a gyakorlatokon. Időnorma kis t, óra per darab. Teljesítmény norma kis n, darab per óra. Haladó átlag. Már akkor, mikor ezt az átlagot ragoztuk, fenyegetőztünk azzal, hogy eljön az idő, amikor a szélső értéket is megismerjük. Schlön. A kapacitás normák a szélső értékek. Kapacitás norma. Ez is lehet időnorma, TK óra per darab, és NK darab per óra. Azt mondtuk, hogy a haladó átlag normákkal az átlagos képességű dolgozók átlagos körülmények között dolgoznak nagyon röviden. Ez egy átlag érték. A kapacitás normákkal a legügyesebb dolgozók dolgoznak, magyarul az élen járó dolgozók dolgoznak a kapacitás normákkal. Ezek csúcsértékek. Mert ha ennél valaki jobbat tud, akkor az az élen járó. Ugye? Tehát a kapacitás normák szélső értékek, és a következőképpen értelmezzük. Tessék belegondolni. A kapacitás időnorma az a legkisebb idő, ami alatt a termék egysége elkészíthető. Az a legrövidebb fajlagos érték. Tehát a kapacitás időnorma az a legkisebb idő, legrövidebb idő, amely alatt a termék egysége elkészíthető. Ha valaki ennél gyorsabban megcsinálja, akkor ő az a jelen jár, akinek a kapacitását figyelme veszik. Nyilván, ahogy a haladó átlag norma halad az idővel, annak megfelelőképpen a kapacitás norma is változik az idővel, ugyanúgy a begyakorlottság következtében. Tehát a kapacitás időnorma az a legkisebb idő, amely alatt a termék egysége elkészíthető. A kapacitás teljesítmény norma az a legnagyobb termékmennyiség, amely egy óra alatt elkészíthető. Ezt tessenek jól megjegyezni. Tehát a kapacitás teljesítmény norma az a legnagyobb termékmennyiség, ami időegység alatt elkészíthető. Az lebegjen a szemük előtt, hogy itt két csoportban tulajdonképpen négy darab normáról van szó. Ugye? Mert haladó átlag normának is van időnorma és teljesítménynorma oldala, a kapacitás normáknak is van időnorma és teljesítménynorma oldala. Tehát ugyanannak a mennyiségnek átlagáról és szélső értékéről van szó, ha így akarjuk a dolgot megközelíteni. Nézzük meg, hogy ezek a normák, ezek hogyan függenek össze. Az átlag és a szélső érték között át tudunk számítani, átjárás van, átszámítást tudunk megcsinálni itt a képen látható módon. Ahol is bejön egy új mennyiség, amiről eddig nem volt szó, ez a PS százalék, ami a legügyesebb dolgozóknak a teljesítési arányát fejezi ki. A PS százalék, mivel a legjobb dolgozók teljesítmény arányát fejezi ki, mindig nagyobb, mint egy, tehát ezt tessék megjegyezni, hogy a PS százalék, ez nagyobb, mint 100. Tehát a PS százalék nagyobb, mint 100. És ez a két kicsi képletecske, ami ott ki van világítva, mutatja, hogy lehet a kapacitás normákhoz eljutni a haladó átlag normákból. Ez a két képlet azért van kiemelve, mert nagyon fontos. Ha rám hallgatnak, akkor nem jegyzik meg. Ha rám hallgatnak, akkor azt a törvényszerűséget jegyzik meg, aminek segítségével ez a két képlet fölírható, ez pedig a következés, ezt tessenek kőbe vésni és megjegyezni. A TK mindig kisebb, mint a T, az NK mindig nagyobb, mint az M. Ezt tessenek megjegyezni, és akkor mindig tudják, hogy a PS százalék a számlálóban van, vagy a nevezőben, amikor haladó átlagról átszámítnak kapacitásra, vagy vissza. Mert hát visszafele is lehet nyilván számolni. Tehát ezt tessenek megjegyezni, és ez a számítások során, mint ellenőrzési pont is jó lesz, ha meg lesz, mert ha valahol ez a reláció, meg nagyon szigorú reláció megfordul, akkor valamit elcsettentettünk. Nem kicsit, nagyon. Tehát akkor utána kell nézni, hogy mi a hézak, mert ezek a relációk nem fordulhatnak meg, továbbá az egyenlőséget se tételezzük fel. Tehát ez nagyon keményen értendő. No, erre a nagy ijegységre nézzünk még egy példát megint, amihez szükségünk volt mindennek a levezetéséhez, viszont én nagyon remélem, hogy a példa világossá teszi majd, megérthetővé és rögzíthetővé teszi ezeket a újonnan bevezetett fogalmakat. Hát tessék nézni! Meghatározandó egy termelőberendezés, itt most feketén-fehéremben van, hogy egy termelőberendezés, tehát nem szorzunk semmivel. A kérdés a hasznos és a produktív időalap. Tehát a harmadikban a hasznos és a produktív időalap egyaránt kérdés. A vágy személyeknek nyilván föltűnik, hogy ugye aljasság így a kérdést föltenni, mert ehhez a kettőhöz a másik kettőre is szükség van. Tehát mondhattuk volna azt, hogy kiszámítandó mind a négy idő alap, ugye? Tehát azért ez egy olyan csapda, amikor azért nem szoktak beleesni. Tehát mind a két idő alapot ki akarjuk számítani. A bázis időszak hossza 30 nap, ettől az elnevezéstől ne jegyjenek meg. A vizsgált időszak hossza 30 nap, kész. Mondjuk április, ugye? Tehát a vizsgált időszak hossza 30 nap, munkaszüneti napok száma 4, kettő műszakos a termelés, ugye itt már vigyáznunk el, hogy mivel szorzunk. És itt van a TMK-ra egy brutális idő, ugye, amit az előbb mondtam, hogy egy műszakra, 3 óra per műszak, hát ez borzasztó nagy. De ha a karbantartók odavernek, akkor 150%-ot tudnak teljesíteni. Tehát ha a karbantartók élen járnak, és erre az lehetőséget megadjuk nekik azzal az 5 dologgal, amit az előbb megbeszéltünk, akkor 150%-ra hozzák ezt a 3 órát. És végül munkarenden belüli veszteség, 10 perc per munkaóra, tehát minden munkaórából 10 perc elmegy erre a bizonyos tévére. Még egyszer, tehát a lényeg, ugye egy gépre számolunk, 2 időlap érdekes igazán a hasznos és a produktív, 30 napra számolunk, 2 műszakkal számolunk, 4 nap a munkaszüneti napok száma, TMK-sok 150%-ot tudnak, miközben normál tempóban dolgozva 3 órán keresztül molyolnak, hát most képzeljék el. Munkarenden belüli veszteség 10 perc per óra. Kezdjük a közepén. De nyilván szükségünk van a hasznos időalapra, lám, megdöbbenésre különösebb ok nincs. A hasznoshoz viszont, ugye, tehát a naptári az ugye simán megvan, a hasznoshoz szükség van a javítási karbantartás időre. Mit tudunk erről a javítási karbantartási időről? Hogy mindig élen járva és mindig 3 műszakra számítjuk ki. Most itt azt látjuk, hogy az átlag, a TMK-sok haladó átlag idő normája 3 óra, ahhoz, hogy a buliba belevigyük az élen járást, ki kell számítani a TMK-sok kapacitás idő normáját. De? Ezért volt szükségünk erre a kis kitérőre, hogy ezt a példát meg tudjuk csinálni. Tehát ahhoz, hogy a TJ-t, ami most csak a TMK-t tartalmazza, ki tudjuk számítani, márpedig a TJ-t mindig élen járó módszerrel vesszük figyelembe, szükségünk van a TMK-sok haladó átlag időnormáját átszámítani kapacitás időnormává. És ezt az előbb tárgyalt képlettel tudjuk megcsinálni. Na, gyere! Yeah. Tehát a kapacitás normája a TMK-soknak az egyenlő a haladó átlag normája, szintén a TMK-soknak szor 100 per PS, 3-szor 100 per 150, tehát élenjáró módszerekkel a TMK-sok 2 óra alatt összevágják azt, amivel egyébként 3 órán átvacakolnak. Tehát az egyik feltételt már teljesítettük a TJ számításához. A javítási karbantartási idő ennek megfelelőképpen, tessék nézni, kiszámoltuk az előbb, hogy műszakonként 2 óra, van naponta 3 műszak, és van 30 nap. Tehát 2x3x30, 180 óra. Stimmel? Tehát 2 óra per műszak, mert mindig élen járva veszük figyelembe a TMK-t, az előbb átszámítottuk a haladó átlag normát kapacitás normára. És annak ellenére, hogy a feladatban 2 műszak van megadva, a TJ-t mindig 3 műszakra számítjuk, mert ezt jegyezzék meg, hogy a hasznos időalap számításával azt akarjuk megtudni, hogy mennyi órát dolgozhatnánk, ha akarnánk. Mennyi az a munkára fordítható idő ideális esetben? Ez megint egy felső plafon. Gyerekek, marha jó, hogy plafonjaink vannak. Van mibe kapaszkodni. A naptár, Gergely óta ugyanannyi, felső plafon. A hasznos időalap munkára fordítható leghosszabb idő nem léphető túl, hiszen ez ideális körülményeket tartalmaz. Nem léphető túl. Nos, tehát ez nagyon jó, hogy innen tudunk visszafele indulni. Tehát a hasznos időalap nem a tényleges termelésre vonatkozik, hanem arra, hogy az adott körülmények között mennyit lenne ha szükség lenne rá, ha még be kéne dobnunk például jelen esetben a harmadik műszakot, meddig tudunk nyújtózni? Maximum és legfeljebb. Tehát a munkára fordítható leghosszabb idő. Tehát ez az a munkára fordítható leghosszabb idő a példa esetében, ugye TH egyenlő TN minusz TJ, 720 minusz 180, 540 óra. Következik a munkarend szerinti időlap, amivel azt mondtuk, hogy gond nem lehet, mert azt mondjuk, hogy fölírjuk a munkanapok számát, a 30 napból levonjuk a 4 munkaszüneti napot, és azt mondtuk, hogy 2 műszakos a termelés, tehát 2x8, azaz 26x16, 4x116 óra. Megvan tehát a naptári, a hasznos és a munkarend szerinti. Következik a produktív időalap, amiről csak annyit tudunk, ugye, hogy a munkarenden belüli veszteség munkaóránként 10 perc. Van itt eddig 3 időalapunk, melyik az, ami a munkaórát tartalmazza? A munkarend szerinti időalap az, ami a munkaórát tartalmazza. Tehát tulajdonképpen a produktív időalapot úgy kapjuk meg, hogy mind a 416 órából egyenként levonunk 10 percet, és megnézzük, hogy mennyi marad. Ugye, mert ezek a munkaórák, a munkarend szerinti időalap órái, és ezekből kell a munkarenden belüli veszteséget levonni. Tessék nézni, ugye, 416 ugye szor 1 hatod, ugye, mert 10 perc az 1 hatod, az annyi, mint ennyi, és kijön a végeredmény. Tehát a két keresett érték a példában, ugye az 540 óra, és ez a 346,666, hát kicsit kerekítve. Hát ez már egy picit összetettebb feladat volt, ahol az idő alapszámításhoz föl kellett használnunk bizonyos kapacitás fogalmakat is, azért, hogy ezt az élenjárási históriát itt a javítás karbantartásnál figyelembe tudjuk venni. Azt kérem önöket, hogy a gyakorlatokra jöve egy kicsit nézzék át ezeket a képleteket, fogalmakat, mert látják, hogy a gyakorlatokon borzasztóan kell sietni a kevés idő miatt, és hogy eredményesen tudjanak ott példákat megoldani, kell, hogy ne nulláról induljanak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!